tehát az EU támogatások a témánk ma, és eljutottunk addig az előző két blogban, hogy hogy épül fel az a rendszer, ami hát egyszerűen kitermeli a korrupciót.
Szerintem az a megoldása, és tényleg én már évtizedek óta figyelem ezeket az uniós finanszírozási rendszereket, tehát azt hiszem, hogy van némi rálátásom erre. Ugye van itt egy ilyen hierarchia, ami kezdődik az úgynevezett végső kedvezményezettel, azaz, hogy azokkal, akik megkapják és felhasználják a pénzeket, aztán ennek van egy magyarországi intézményrendszere, ott vannak mindenfajta ilyen monitoring bizottságok, meg irányító hatóságok, meg van ennek egy ilyen egészen különleges nyelvezet, és akkor ugye följutunk az Európai Unió szintjére, ott pedig különböző ilyen főigazgatóságok adminisztrálják ezeket a pénzeket. És ugye azt gondolná az ember, hogy hát ezeknek a különböző szinteknek érdeke az, hogyha egyszer odautaltak egy pénzt, ugye egyrészt jól megnézzék, hogy kinek adnak pénzt, másrészt meg ha egyszer odautaltak egy pénzt, akkor ellenőrizzék, hogy hát az európai adófizetők pénzével jól sáfárkodnak-e, és visszakérjék, hogyha nem. Na most az a helyzet, hogy ez az esetek nagyon-nagyon kis részében van így, mert ugye valójában mindenkinek a munkáját aszerint bírálják el, hogy mennyire tudja felhasználni ezeket a pénzeket. Tehát mivel az újságírók igazából nagyon ritkán firtatják azt, hogy hát mi lett itt valójában, tehát tényleg ezek az extrém esetek, amikor ez előkerül az alföldi kilátó, meg a lombkorona nélküli lombkorona sétány, meg a három méteres szánkózódom, meg ismerjük ezeket a félig vicces, félig síralmas példákat, de ezeket a nagyon extrém példákat nem tekintve, valójában tel is tele vagyunk ilyen furcsa felhasználásokkal, ugye, mit tudom, a hatházi Ákos naponta talált 10 ilyenekből, ez ilyen bizarr, nem épült meg, nem úgy épült meg, nem odaépült meg, sokkal kevesebbe kerül, de elszámolták, tehát hogy rengeteg ilyen van, de ennek a rendszernek nem érdeke valójában ezeket ténylegesen számon kérni, és arra jöttem rá az idők során, hogy ez azért van, mert itt mindenkit igazából arról kérdeznek folyton, hogy mennyi pénzt nyomtatak ki. És hogyha sok kicsi projekt van, nem fognak belemenni az újságírók, sem a helyi újságírók, sem a nemzeti szintű újságírók, sem az uniós újságírók, nincs kapacitásuk belemenni abba, hogy most nem tudom, egy pici faluban, Szlovákiában mire költötték azt az írtó picike kis pénzt, hanem ők a nagy volumeneket nézik, mennyi pénz ment ki egy évben, mennyi jutott egy térségre, egy országra, tehát mindig ezeket a makroszámokat nézik, és innentől fogva mindenkinek a teljes hierarchiának az a elszámoltathatósági kritériuma, hogy minél több pénzt nyomjon ki, inkluzíve egyébként az Európai Bizottságot is, tehát még a bizottságnál dolgozó embereknél is igazából ugye ezekben az anyagokban, ezekben a kohéziós jelentésekben, meg hasonló anyagokban is, ugye hát azt kell beleírni, hogy hát nagyon sok pénzt költöttünk, nagyon sok pénzzel támogattuk ezt-azt, és akkor néz ki jól a dolog, hogyha így tényleg elkezdenék visszaszedni a pénzeket, és akkor ugye kiderülne, hogy hát ugye kedvenc példám még nem is Kelet-Európa, hanem az általam imádott Görögországban történt meg az, hogy még nem voltak ilyen szatelites föld felmérési rendszerek, hanem az volt, hogy a görög parasztok bejelentették, hogy mennyi terület után kérnek pénzt, és hát ugye akkor bejöttek valamikor a 90-es évek elején, ha jól emlékszem, ezek a szatelites rendszerek, és kiderült, hogy hát 3 görögországnyi pénz, vagy 3-szor annyi, mint amennyi föld ténylegesen van Görögországban. Tehát, hogy ugye most akkor mit csinálunk? Visszavesszük a pénz 2/3-át? Tehát, hogy ugye nyilván a rendszernek sem érdeke, hogy hirtelen azt mondja, hogy hát mi nagyon szeretnénk ide 100 egységnyi pénzt kirakni, de igazából csak 20-at tudnak felhasználni, az egy olyan kudarcos sztori. Akkor inkább azt mondjuk, hogy jó, hát akkor a 100 egységből kinyomunk 80-at, tudjuk, hogy ebből 60 az olyan, és akkor mit tudom én, visszaveszünk 10-20-at, hogy azért mégis látszódjon, hogy valamit csinálunk, de hát ugye nem fogja a rendszer a nagy részét megkérdőjelezni, de hát ez igazából már az odaítéléseknél is így van. Tehát, hogy annyira laza kritériumok alapján egyszerűen szembe megy a saját alapelveivel. Nagyon sokszor környezetvédelmi károkat okoz, nem biztos, hogy az az egértelmesebb beruházás, nem tudja bizonyítani a kedvezményezett a fenntarthatóságát. Tehát már az odaítélésnél is szerintem írtózatosan lazák.
Oké, van a rendszerben egy lauf, tehát mindenki tudja, aki kitalálta az is, hogy itt, hogy is mondjam, ugye eszünkbe jut az a híres példa, hogy a politikusokról mindenki tudja, hogy azért mennek politikusnak, nem azért, hogy segítsenek az embereken, hanem azért, hogy jól megtömjék a zsebeiket, és az a kérdés csak, hogy ezt észrevesszük, vagy nem. Tehát ameddig nem buknak le a Piszkos Fred és a Sikkasztás, ugye addig elfogadjuk, és akkor legyen ő a kapitány.
Meg azért még két dolog szerintem van ebben a sztoriban, amellett, amit mondasz, hogy az egyik az, hogy hát itt tulajdonképpen a gazdagabb tagállamok befizették a GDP-jük 1%-át. Igazából nem GDP-ben mérik, hanem GNI-ban, de ez lényegtelen, tehát nagyjából a GDP-jük 1%-át befizették. Cserébe viszont kapnak Kelet-Európában nagyon olcsó munkaerőt, gyenge szakszervezetekkel felszabadítják a természetvédelmi területeket, még egy kis piacot is szereztek, tehát sokkal-sokkal nagyobb az előnye a nettó befizető államoknak, mint az az 1%, amit át kell utalni ezeknek a kelet-európai meg dél-európai szegényeknek. Erre úgy gondolnak, hogy hát ez ilyen elveszett pénz, tulajdonképpen befizettük, hát jó, aztán utána, hogy mit kezdenek vele Magyarországon, Bulgáriába, Spanyolországba, az az ő dolguk. Ha jól akarják felhasználni, jól használják, ha rosszul, akkor rosszul. Mi ezzel már nem foglalkozunk, mi ezt a pénzt befizettük, nekünk ez a buli így megéri. És még ráadásul az is van, hogy ennek a pénznek egy bizonyos része visszajön, mert azt is tudják, hogy hát ugye ezekből mondjuk Kelet-Európában, amikor ugye mondjuk nem tudnak előállítani egy metrót, akkor mondjuk az aténi metrót azt mondjuk az Siemens-től fogják venni. Tehát, hogy vannak olyan számítások, hogy ennek a GDP 1%-ának még talán 40%-a visszajön, tehát 0,4%-a a GDP-nek, az igazából visszamegy a nettó befizetőkhöz, mert gépeket vesznek, technológiát vesznek, ezt-azt vesznek, tehát még vissza is jön belőle egy kicsi, és akkor úgy vannak vele, hogy hát mi adtuk ezt a pénzt, hogy aztán ott kihasznosítja jól, arra is van példa, kihasznosítja rosszul, ez inket igazából annyira nem érdekel, és hogyha valaki nem csinál valami nagyon-nagyon-nagyon durvát, tehát azért olyat láttunk, hogy mit tudom én, a bizottság fél évekre leállítja egy-egy országnak a támogatásokat, ilyet láttunk Bulgária esetében, Szlovákia esetében, Csehország esetében, vagy ugye látjuk azt, hogy most Magyarország esetében évek óta oda se adják, mert nem látják biztosítottnak a transzparenciát, tehát hogy ilyenek vannak időnként, de aztán a végén mégiscsak mindig kinyomják ezeket a pénzeket.
Oké, és szerintem jó is, amit mondtál, folytathatjuk innen a következő szünet után, és akkor azt a részt is talán megbeszélhetjük, hogy mennyire látjuk biztosítottnak a sajtó által most már tényleg jönnek az uniós támogatások újabb epizódját, de kb. Szerintem ez olyan, mint a Szulejmán, tehát soha nem ér véget, úgyhogy ezzel folytatjuk.